hírek, információk a Kanada Hun Rádióban, Torontóból.
Kedves hallgatóink! A Kanada Hun Rádió október 5-ei műsora következik. Híreink! Kritikussá vált az első amerikai ebola beteg állapota. A kórház pár szóban tudatta, hogy Thomas Duncan állapota súlyosbodott. Az ebolát Libériában elkapó Thomas Duncan állapota rosszabbodott a dallasi kórház orvosai szerint. A férfit kezelő kórház nagyon rövid, 6 szavas közleményben tudatta, hogy kritikus a beteg állapota. Korábban még arról beszéltek, hogy Duncan betegsége súlyos, de sikerült stabilizálni. 2 másik ebola beteget gyógyultnak nyilvánítottak a héten. Az egyik az a francia nővér, aki szintén Libériában kapta el a fertőzést. Őt egy kísérleti gyógyszerrel kezelték. A másik pedig egy szenegáli orvosi szakértő, aki Sierra Leone-ban találkozott a kórral, és a hamburgi kórházban épül fel belőle. Így reagált 4-es ikreik hírére a 8 éve gyermektelen pár. Mivel éveken keresztül hiába próbálkoztak, gyakorlatilag teljesen lemondtak arról, hogy gyerekük lesz. Aztán valami rendkívüli történt. Az amerikai Utahban élő házaspár Ashley és Tyson Gardner néhány hónappal ezelőtt utolsó lehetőségként jelentkezett a mesterséges megtermékenyítés kezelésre, azután, hogy hosszú évekig hiába próbálkoztak. Bár titkon reménykedtek, ennyi kudarc után nem készültek arra, hogy már rögtön az első alkalommal sikerrel járnak, pedig így történt. Azt a boldog pillanatot, ahogy a leendő szülők az ultrahangot végző orvostól megtudták, hogy nem is egy, de egyszerre 4 gyermekük lesz, a pár egyik barátja Alicia Hallak örökítette meg videón, aki elkísérte őket a vizsgálatra. A kismama az első öröm után nyilatkozott a CNN amerikai hírcsatornának is. Elmondta, ez idáig azért nem tudott teherbe esni, mert endometriózisban szenved. Amikor meghallotta, hogy 4-es ikreket vár, először nem hitt a fülének, majd nem sokkal később hihetetlen boldogság lett rajta úrrá. Még mindig kicsit sokos állapotban vagyok, de rendkívül boldog. Összeverve találták meg az okogó gyereket. Elrabolták, de házasságban már nem tudták kényszeríteni a kislányt. A hazai lakodalmak egyik fénypontja a menyasszonyrablás, amikor a vőlegény barátai felkapják az ifjú arát, és egy időre elrejtik valahová. Etiópiában is dívik egy hasonló szokás, de ezt az úti könyvek ritkában említik. Az afrikai országban ugyanis szinte mindennapos, hogy fiatal, 10 éves korukat alig betöltött lányokat rabolnak el, hogy aztán gyorsan hozzá is adják az egyik emberrablóhoz. Ilyen tragédia történt azzal a 12 éves kislánnyal is, akit saját kertjében ejtett foglyul és vonszolt el 7 vadidegen férfi. A lányt súlyosan bántalmazták és feltehetően megpróbálták megerőszakolni, mielőtt kényszerházasságot kellett volna kötnie. A mindennapos eset azonban nem mindennapi véget ért. A násznép meglehetős megdöbbenésére. A lány felkutatására indult családtagok és szomszédok ugyanis a gyermeket 3 felnőtt oroszlán társaságában találták, akik, mint kiderült, alaposan megtépték és elkergették a férfiakat, majd fél napon át őrizték a síró, több sebből vérző menyasszonyt. Szakértők szerint a kislány panaszos sírása hasonlított egy oroszlán kölyök hangjához, a nagymacskák pedig azonnal mentőakcióba kezdtek. Valószínűleg ez a hang okozta azt is, hogy később sem bántották a kicsit. Majd a felmentő csapat érkezésekor, mint egy ajándékként hátrahagyva, bevonultak az erdőbe. Sörrel fizetik ki az alkoholistákat. A németországi Essen önkormányzatának intézkedése óriási vitát eredményezett. Az alkohol és drogfüggő hajléktalanokat bevonják a város központi vasútállomása körüli utcai munkákba, cserébe sört, dohányt, melegételt és csekély fizetést adnak nekik. A programban kezdetben 6 ember vesz részt, munkájukat szociális munkások figyelik. A kezdeményezés éles kritikát váltott ki. A kritikusok szerint a hajléktalanokat filléres munkaerőként használják ki, és az is nagyon aggályos, hogy az alkoholistáknak közpénzzel adnak szeszt. A projekt kivitelezői szerint azonban a kezdeményezés arról szól, hogy a lecsúszott embereket újra bevonják a társadalomba. Ők is emberek, akiknek valamilyen állandóságot kell vinni az életükbe, hogy újra a saját lábukra tudjanak állni, nyilatkozta Olivier Bagar. Elmondta, pont azért adnak sört a hajléktalanoknak, hogy csökkentsék az alkoholfogyasztásukat. A szeszről nem tudnak teljesen lemondani, de így legalább nem fogyasztanak töményen italokat. A programtól főként azt várják, hogy a résztvevők a társadalom hasznos tagjainak érezzék magukat.
Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Tiszteld, mint apád a hegylevét, s ameddig megy beléd. Ha csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kortincs, hogy így legyen. Hát csak így áll, de bort! Isten rendelése szenvedj, ám de mégse sírjál, ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem tölt, ez a perc, hogy fenytölt, duplán inni kell. Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ígyunk a papára kétszer is, a mamára hétszer is. Hát csak így áll, de bort! A vőre most a lányra, és éljen a családi ágy. Szeressük egymást, a hegylevét, ameddig megy beléd. Hát csak így áll, ha fáj, ha bánt az élet. Csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen. Hát csak így áll, de bor! Mert hát a dalra, ne gondolj a bajra, eljött hát a napja, asszony lett a lány. Ütepi borból, ha az ember kortyol, még a vér is tombol, újra bort kíván! Ha fáj, ha bánt az élet, csak így áll és elszáll a gond. Ma este mindenki víg legyen, kocincs, hogy így legyen, ha csak így áll, de bort! Daj, daj, la, da, 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 daj, daj, da, 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 daj, daj, da, 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 daj, 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 gyere ide, gyere ide már. Éljen, éljen ezer évig minden ifjú pár. Sejhaj, nasztal óvja, boldogságunk, Isten óvja, békén éljünk együtt, nincs csak hozva föl. Mit ér a slapsz, a jó ser, iszkos jel, csak egy van a bor. Ma este mindenki még legyen, kocincs, hogy így legyen, ha csak így áll.
Thank you. Kedves hallgatók, bevallom, én szeretek hangosan is olvasni. Ja, hogy miért tartozik ez ide? Azért, mert a Kanadahun, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja ebben az esztendőben egy merőben új típusú pályázat kiírását határozta el. Szeretek hangosan is olvasni, ez a címe, és hangos könyvek készítéséről szól. A leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázat egyetlen kikötése, hogy a pályázó saját maga olvassa fel a kiválasztott írást, mégpedig magyar nyelvű műveket. Tartalmi megkötés gyakorlatilag nincs, ám a szervezők kérik a Kanadahunon egyébként is kerülendő témakörök és tartalmak mellőzését. A megfelelő minőségben elkészült anyagot MP3 formátumban kérik a Kanadahun hangoskönyv pályázat topikjába feltenni. Az anyagok hosszánál célszerű sem túl rövid, sem túl nagy terjedelmű írást választani. Ha az anyag komolyabb lélegzetű lett, egy legfeljebb 5 megabájt méretű MP3 mintafájt is csatolni kell a pályaműhöz. Az elkészült anyag beadásakor a pályázó egyben a szerzői és egyéb követelésekről történő lemondását is tudomásul veszi. Maga a pályázat a www.kanadahun.com oldalon olvasható. A pályázatoknál az érdeklődők feltehetik esetleges technikai és egyéb kérdéseiket, kéréseiket is. A helyezésekről a tagok szavazatai fognak dönteni. Szavazni a már megszokott módon az adott témánál lévő pályamű alatt található tetszik gomb megnyomásával lehet. Természetesen egy pályaműre mindenki csak egyszer szavazhat. A legtöbb szavazatot kapott hanganyagok a Kanadahun rádiójában is lejátszásra kerülnek majd. Természetesen nagyobb méret esetén részletekben. A pályázat első 3 helyezettje az erkölcsi elismerésen felül értékes, szép jutalomban is részesül. Mindenkinek jó munkát és szerencsés pályázást kívánnak a szervezők.
Hold on. Yeah. girl when you are near. And with your positive emotion, love making and done, that's no need to bust it. Just like a girl and a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss this girl, just you and I.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. Az is, ami elől szeretnél futni, és az is, amire vágysz, benned van.
Egyedülálló hallgatóinknak felhívjuk figyelmét a Kanada Hun társkereső szolgálatára. Oldalainkon Flamingo várja kérdéseiteket és jelentkezéseteket. A Singliknek küldjük a következő két számot.
Yes. Let's go, girls.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a torontói Kanada Hun rádióját hallják, a mikrofon mögött Kovács Kornélia Magyarországról. Nem is lennék igazi magyar, és persze igazi nő sem, ha nem érdekelnének a rejtélyek, a botrányok és a legendák. De bizony érdekelnek. Így ma egy igazi, vérbeli angliai mítosz legenda nyomába eredünk, önök és jó magam, hogy megfejtsük Camelot titkát. Az Arthur királyról és a kerekasztal lovagjairól szóló romantikus meséket sokan ismerjük. Vajon egy dús fantáziájú szerző képzeletének szülöttei, vagy igazság is van a régi legenda mögött? Alfred Lord Tennyson elbeszélő költeménye, a Sálott hölgye, amely Camelot rejtélyét és románcát dolgozza fel, azt mutatja, hogy a 19. században csak úgy, mint a napjainkban, Arthur király és a kerekasztal lovagjainak megoldatlan rejtélye nagyon is foglalkoztatta az embereket. Iskolások és tudósok bújják a tisztesség és a férfiasság legendáit azzal a meggyőződéssel, hogy valahol, Angliában volt egy királyság, amelyet a bölcs uralkodó és erényes követői felvirágoztattak. De vajon nem hókusz-pókusz-e az egész, egy olyan udvari varázsló műve, mint amilyen például Merlin volt? Létezette valóban az Excalibur, a kerekasztal, Lady Guinevere és Sir Camelot? Vagy mindez csak tündérmese, egy reményvesztett kor kísérlete a lehangoló élet megédesítésére? A mese igazság magva nem az angol, hanem a kelta történelemben keresendő. A kutatás kiderítette, hogy az Arthur mondák a 12. századra egész Európában elterjedtek, azoknak a breton vándorénekeseknek a közvetítésével, akik Franciaország északnyugati partvidékén éltek. Miről is szól Arthur király legendája? Arthur Uther Pendragon brit uralkodónak és a kedvesének, Ingrainnek volt a törvénytelen fia. Titokban nevelték fel, és senki sem ismerte. Ám Uther halála után úgy lépett a trónra, hogy törvényes örökösnek kiáltva ki magát, kirántotta a hatalmas kardot, az Excaliburt egy sziklatömbből. Ezt a mutatványt korábban egyetlen trónkövetelő sem tudta végrehajtani. Merlin, az udvari varázsló, ekkor felfedte származását, leborult előtte, és királlyá kiáltotta ki. Arthur Camelotban uralkodott, és igazságos, becsületes, és rokonszenves királynak bizonyult, lovagjai számára pedig egyenlőséget biztosított a kerekasztal elvével. Arthurnak azonban sok ellensége is akadt. Közöttük gonosz nővére Morgan, és az unokaöccse Mordred. Morgan cselszövő boszorkány volt, aki Arthur trónját akarta megkaparintani. Arthur király végül rettentő küzdelemben megölte Mordredet, de ő maga is halálosan megsebesült. Testét elvitték Avalon szigetére, ahol a sebei begyógyulhatnak, és ahonnan a hívei meggyőződése szerint egyszer majd visszatér. Két leghűbb lovagja Sir Tristram és Sir Lancelot volt. Ez utóbbi némi foltot ejtett lovagi erényén, amikor elcsábította Guinevere királynét, Arthur feleségét. A lovagok közt volt még Arthur unokaöccse, Lancelot fia, Arthur aljas féltestvére is. Ám egyikükről sincs történelmi adat, ahogy Camelot váráról, és olyan angol királyról sincs, aki jó indulattal és lovagiassággal kormányzott volna. De a múlt ködében, a harcias velszi törzsek közt mégis lehetett a legendának némi valóság alapja. Alfred Nutt, jeles Arthur kutató, a Tanulmányok a Szent Grál legendáról című művében feltételezi, hogy a királyt a kelta folklór teremtette. A korábbi kelta bevándorlók Krisztus előtt 500 táján érkeztek a brit szigetekre Galliából. Ezek a merész, harcedzett emberek alkotják az Arthur legenda magvát. Krisztus után 410-ben a római birodalom belső problémái lehetetlenné tették, hogy Britanniában is fenntartsa az uralkodását, úgyhogy 360 év után visszavonta csapatait. Az ország azonban hadszíntérré változott. Szászok, jütök és angolok fosztogatták, pikt és skót seregek rohamozták meg Hadrianus elhagyott falát. A vakmerő skótok és piktek már kentig nyomultak délre, előre, kétségbeesésbe kergetve a kenti vezért. A háborúzásba belefáradt vezető nyugat felé menekült, és Walesben fellegvárat építtetett magának. Bevehetetlen várra vágyott, kikérte hát varázslói és jövendőmondói tanácsát. Ezek azt javasolták, hogy áldozzon fel egy árva gyermeket, és temesse az erőd alapjaiba. A kiválasztott fiú azonban megmenekült a haláltól, mivel látnoki képességekről tett bizonyságot. Eddig a tények. A legenda azonban azt állítja, hogy a fiút Myrddinnek hívták, ami a Merlin név Walesi változata. Mások úgy tartják, hogy ez a fellegvár lehetett a legendás Camelot. A 12. században, amikor a nyomorgó parasztság Arthur király lázban égett, egy kelta férfi és asszony csontjaira bukkantak a Glastonbury apátságban. A korabeli szerzetesek szerint ez volt a legendás Avalon, a maradványok pedig Arthur királyné és hitveséjé. Az Arthur legenda és a kelta történelem sok ponton kapcsolódik. A kerekasztal például jellemző volt a kelta közösségekre, ahol a törzs vénei körben ültek, és a törzsfői volt a vitatott szék. Ha más akarta helyébe ülni, párharcban kellett őt legyőznie. A csatát, amelyben Arthur meghalt, a Somersetti Cadbury közelében vívták. Rengeteg ásatást és munkaórát fordítottak a terület feltárására, nem sok eredménnyel. Végül pedig a vallás fontos szerepet játszott a kelták életében, a legendás Arthur pedig buzgó keresztény és a hit nagy védelmezője volt. Még mindig kérdés számomra tehát, hogy tény vagy mese, mítosz vagy történelem, Camelot története. James Dunsford, amerikai Arthur kutató, a következőképpen vélekedik. Idézem. A hollywoodi mitológiából és az angol folklórból ismert Arthur király sokban különbözik a valódi Arthurtól, aki szilárd eszményeket képviselt egy gonoszkorban. Meggyőződésem, hogy van alapja ezeknek a történeteknek, és Camelot valóban létezett, ahogy a lovagok vagy harcosok is, akik ott szolgáltak. Megkockáztatom, hogy eljön az idő, amikor kézzel fogható bizonyítékokat szerzünk, de Arthur királyt addig is inkább meseként, mint történelmi valóságként emlegetjük. Idézet vége. Önök Kovács Kornéliát hallották Magyarországról.
nincs hangod, én lelkeddel egybe for, és szányra él. Lopantom ez a titokzatos lény, rény bennem él.
És rám talál,
sejteles látás, kit rétam még. Ó, fontom ez a titokzatos lény, légy bennem él.
Rég bennem él a fantom.
A Kanadahun áruház és árverés folyamatosan megújuló kínálattal vár minden érdeklődő és az oldalért tenni akaró tagot, aki könyvek, filmek, zenék és számtalan ajándéknak való közül választhat, névnapra, születésnapra. Azoknak, akik felajánlásukkal vagy vásárlásukkal segítették, és ezzel a közösségi oldalunkat nagyobb értékkel támogatták, köszönetként gold és szilver tagságot adományozunk. Ez nem jár semmiféle előnnyel, csak hálánk és elismerésünk jele.
Egyedül nem.
Egyedül. Egyedül nem megy.
Be my take her man, oh man. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. When you turned and walked away, that's when I won't say, come on, baby, give me a word. My girl.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. Legjobb orvosság a részegségre, józanon berugott embert látni. Kínai bölcsesség.
Let's a képen, durva ötlöm sem úgy jár, mint akkor rég. És a csapszék pultán ütlek, kult rám, s a földön rám számlált a csőcselék. Akkor visszaperget még az emlék, csak egy volt, aki jó volt én hozzá. Az a nő, ki gyengéd szóval, pár szem krumplival, meg sóval, és egy kancsó mézes borral megkínál.
A Kanadai Magyar Tévé Magyar Képek című műsora minden szombaton 12:30-kor jelentkezik, ismétlése csütörtökön reggel 8 órakor látható az Omni 1-es műsorán, amelyet a Rogers 4-es és a Bell Műhold 215-ös csatornáján találhatják. A Magyar Képek TV műsorában érdekes riportokat és beszámolókat láthatnak hétről hétre, nem csak a kanadai, de a magyar és a világ más tájain élő magyar közösségek életéről is. Észrevételeiket és véleményüket küldjék el az info@magyarképek.tv e-mail címre, mondják el a 647-477-7030-as telefonszámon, vagy csatlakozzanak hozzánk a Facebook Kanadai Magyar TV oldalán.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos, vamos.
Ha szeretnéd a legjobb és legnagyobb snitzit tenni Torontóban, Zoltán, mit kell tenned? Meg kell, hogy látogasd a Hungary és Thai restaurantot.
Így igaz.
Magyar és thai ételkülönlegességek hétvégén zenével, tánccal és remek hangulattal, és remélhetőleg ezekben a percekben a mi műsorunkkal. 196 Augusta Avenue, a telefonszám pedig 416-595-6405, és szeretettel vár mindenkit, Marian.
Sok szeretettel köszöntjük a Kanada Hun tagjait, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat. Peace is celebrating all.
Kanada Hung Rádió. Elérhetőségünk az interneten www.kanadahung.com.
Kedves hallgató! Ha te is szoktál novellákat vagy verset írni, akkor neked szól az alábbi felhívás. A Kanada Hung, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja már hagyományosnak számító irodalmi pályázatot indít. Én és a Kanada Hung címmel. Amennyiben szívesen megosztanád írásaid másokkal is, vagy kíváncsi vagy, milyen fogadtatásban részesül a műved, akkor itt az alkalom a bemutatkozásra és megmérettetésre. A pályázat feltételeinek részletes leírását a www.canadahun.com oldalán olvashatjátok. A pályázati anyagnak magyar nyelvűnek kell lennie, és terjedelme nem lehet nagyobb 4 gépelt oldaltól. Tartalmilag kerülendők a politikai, vallási, esetleg pornóírások. A pályázat egyik feltétele, amire a pályázat címe is utal, hogy a műben szerepeljen a Kanada Hun oldal valamilyen formában. Leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázó a pályázat beadásával egyben tudomásul veszi a szerzői jogról és egyéb esetleges követelésről való lemondását. A művek fogadtatásáról és a helyezésről a Kanada Hun tagjai fognak dönteni a jól bevált tetszik gomb megnyomásával. Az első három legtöbb szavazatot kapott mű írója, szerzője az erkölcsi elismerés mellett értékes tárgyjutalomban is részesül. Írj, pályázz és arasd le a babérokat! Sok sikert kívánnak a szervezők!
Éltem kicsit a régi koszban, sejtem mi lesz a kozmoszban. Felrepülünk a hétvégére, mindegy mi megy a tévébe. A csillagrét jó hely, nézd meg, fektesd ebbe a zseppénzed. Elérhető szórakozás, a fapados űrutazás.
Móra Ferenc, a furúja. Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest megyének, a szabadságharc idején pedig még kisebb volt. No, nem a háza volt kevesebb, hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az beállott honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken, öreg embereken kívül senki se maradt otthon a bogár hátóházacskákban. Annál nagyobb volt az ijegység, mikor egy reggel azzal szaladtak haza a kanász gyerekek a mezőről, hogy jön az ellenség, a vezérüknek rettentő nagy szakálla van, úgy lobog a szélben, mint a zászló. Az asszonyok jaj veszékelbe tördelték a kezüket, s bizonyára már a jajgatásukkal elijesztik az ellenséget, ha az öreg bíró rájuk nem parancsol. Hát nem ürge öntés nézen itt most asszonyok, hanem harc, háború. No, kiki vaslapátot, súlykot fogjon a kezébe, avval köszöntse a kis ajtóban a németet. Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögről a kaszát, s kegyetlen haraggal vagdosta vele az orgonabokrokat. Mikor egyszer csak megharsant a trombita a falu végen. Hey, utcu Mákos! Rikkantotta el magát a bíró. Hiszen ezek a mieink? Nem németek voltak azok, hanem a Damjanics vörös sapkásai. Lobogó szakállú vezérük, maga Damjanics tábornok. Útban voltak Bicske felé. Oda várták vacsorára az osztrákot, s ugyan igyekeztek, hogy le ne maradjanak a nagy dínomdánomról, ahol acélgombócokkal karddal muzsikáldak. No, azaz csak igyekeztek volna, ha a szeleiek útjukat nem állják. De útjukat állták ám tyúkkal, kaláccsal. A templom tér zöld pázsitján terítettek nekik. Ott telepedett le maga a tábornok is egy fölfordított hordón, valami kőszentnek a lábánál. Ott fogadta a szeleieket, akik mindenféle ügyes-bajos dologban járultak eléje. A szelei bíró például arra kért engedelmet Damjanistól, hogy odaadhassa az apai örökségét az osztráknak. Hát, micsoda kelmednek az apai örökség? Nézett nagyot Damjanics a különös kérésre. Német Andrásnak hívnak, de én mától fogva Magyar Andrásnak szeretném magamat hivatni. Damjanics jót nevetett a furcsa ötleten, s odafordult egy öreg asszonyhoz, aki már rég ott ácsorgott körülötte. Mi járatban van, szülém? Az meg nem egyebet kívánt, minthogy közelről megnézhetné. Igaz-e az, hogy a Damjanics köpenyét rostává juggatták már a golyók? Hát, bíz, igaz, lelkem, mosolygott a tábornok, sporos kerek köpenyét szétterítette a földön. Csak ugyan több volt azon a lyuk, mint a posztó. Nem telt bele fél óra, vagyont ért az a rossz köpönyek. Teleszórták a szelei asszonyok nyakba való gyöngyel, ezüst fülbevalókkal, aranygyűrükkel. Kinek mi drágasága volt, mind odahányt a rakásra. A hazának adjuk, fegyverre, katonára. Az öreg emberek ritkaságképpen tartogatott ezüst huszasokat. A gyerekek krajcárkákat dobáltak a köpönyegre. Hát, van már hadikincstárunk is. Mosolygott a tábornok, s érezte, hogy könnybe lábad a szeme. S bizony még sírva fakad a háború kemény hőse, ha egyszerre meg nem nevetteti valami. Öreg vakkoldús botorkát hozzája a templom sarka felől. Egyik kezében bot, avval tapogatta az utat. A szájában furúja. Azt csikoltoztatta a másik kezével. Rongyos szűre sarkát egy lompos kutya ráncigálta előre, belekapaszkodva a fogával. Néni, az öreg csiha be akar állni vörös sapkásnak, mondogatták a falubeliek. A vak ember szomorúan mosolygott. Kivette a szájából a furuját, és előre nyújtott kézzel megállott Damjanics előtt. Szegény koldús vagyok, kezdte halk, fájdalmas hangon, mire a tábornok egy ezüst pénzt dobott a tenyerébe. Ó, Isten megáldja kedvet! Az öreg csiha fakó orcája tűzbe borult. Szétnyitotta a tenyerét, s ujjai közül az ezüst pénz csengve hullott a köpenyre. De most már a koldus hangja is úgy csengett, mint az ezüst. Nem, alamizsnáért panaszkodtam, uram. Azért fáj a szegénységem, hogy Én semmit sem adhatok a hazámnak. Legalább tábornok úrnak szeretnék valami emléket adni. Fogadja el tőlem a kutyámat, a gurúj kutyát. Az emberek kacagtak. A gurúj kutya neve hallatára gyanakodva hegyezte a fülét. Damjanics maga is elmosolyodott. Jó ember, hát mit csinálna maga a kutyája nélkül? Hát én meg mit csinálnék vele a háborúba? Ő a legnagyobb kincsem. Jó szívvel adtam volna. Egyebem sincs. Motyogta zavarodottan Csiha, s kibotorkált az emberek közül. A gurúj kutya nem sértődött meg a visszautasításra. Inkább örült neki. Végig csaholással ugrándozta körül a gazdáját. A tábornok pedig fölkelt, és körüljárt a pihenő hatát. Ahogy kerül, fordul egyet, megint előtte áll a vakkoldús. Tábornok úr, mondta reszkető hangon, legalább a botomat fogadja el. Nagyon szép bot. Farkas fej van a végére faragva. Azzal oda nyújtotta a farkasfejes botot, amit Damjanics szelíden hárította el magától. Nem fogadhatom el, jó öreg. Mire támaszkodnék azután, szegény világtalan? Nekem lesz, mire támaszkodnom, míg élek, a jó kardom. Ráütött a kardjára, s a kard csörrenésre a vakember ilyetten rezzent össze. Ó, pedig oly szép farkas fej, érzem a kezemmel, milyen szép lehet. Botorkált odébb szoborúan. Hanem azért harmadszor is csak visszajött. Most már szinte sírva könyörgött. Tábornok úr, legalább a furujámat fogadja el. Na, valódi kőrisfa, csontnyaka van neki. A vége egy kicsit meg van hasadva, de ha összeszorítja az ember a kezével, nagyon szépen szól. Abban a percben megdördült Bicske felül az ágyú. Damjanics kigyulladt arccal pattant a lovára. A furuját sietében a dolmánya alá dugta, éppen a szíve fölé. S egy-két perc múlva már Bicske fele robogott a sereg élén. Vak Csiha boldogságtól ragyogó arccal integetett utána. Adjon neki szerencsét a magyarok istene! Adott is. A bicskei csatában az ellenség első golyója Damjanics tábornokot találta. A csaták hőse hátra zökkent a nyeregben. A másik percben már kirántott karddal vágtatott előre. Nincs baj, fiúk, nyugtatta meg elsápadt tisztjeit. Hát csak megütött ez az ostoba golyó, de egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt valamiben. Egy óra múlva vége volt a bicskei csatának. Az osztrák fűbe harapott, vagy elhinalt, mint a nyúl. A vörös sapkások kergették őket a tábori tüzek világánál egy darabon. Maga Damjanics fáradta heveredett le a tűz mellé. Ahogy ott könyököl, érzi, hogy valami töri az oldalát. Ugyan mi lehet ez? Gombolta ki nagy kíváncsian a dolmányát. Vak Csiha furujája volt. Csontnyaka széttörve, benne a megakadt golyó. Az mentette meg aznap a hadak oroszlányának életét. Thank you.
Thank you. outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you're waiting for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've
bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. Ha kizárod a napfényt az ablaktáblákkal, akkor az orvos az ajtón fog bejönni. Kínai bölcsesség.
kérlek, hogy soha ne állj meg.
Kedves hallgató! Néhány héten keresztül Rejtő Jenő a Fekete Kapitány című kisregényét lehetett meghallgatni. A hatodik, befejező rész következik.
A kalózok némán álltak a fedél közben. Körülbelül 30-an voltak. A Fekete Kapitány olyan nyugodt volt, mint a tudomásul sem venni a változást. A leküldött legény felhozta, ha még eszméletlen Billt. Ott feküdt Higgins is holtam. És bizonyára a kormányossal is végzett az ördög, mondta a kapitány. Úgy látszik, kimászott a szellőztető ablakon, és a csiga lépcsőn keresztül visszament, meglepte Billt és kiszabadította a társait. Veszett egy ember, az biztos. A feljáratot tűz alatt tartják, és ha előről rohanjuk meg őket, alig ha marad valaki élve közülünk. Körülnézett. Most én elmegyek. Itt várjatok. Bármi történjék, csak akkor mozduljatok, ha egymás után két lövést adok le. Ebben a pillanatban egy golyó csapott közéjük, és az egyik kalóz két kezét a hasára szorítva összerogyott. Amíg határoztok, menjetek hátrébb, mert halomra lövünk mindnyájatokat, hallatszott John hangja. A következő lövésre, amely céltévesztett, a kalózok a hajótatjára húzottak. A kapitány meghagyta nekik, hogy fél óráig várjanak. A távolból közeledő világos pont cselekvésre sürgette. Az őszember átlépett a korláton, és a fedélzet peremét megfogva függött a hajó oldalán. Most, mintha drótkötélen másznak, egyik kezével a másikat váltva jutott előbbre a hajó oldalán. Iszonyú erő kellett ehhez, így haladt végig, amíg eljutott a hajó orráig. Helyben volt. Kissé felhúzóckodott. Elővette a revolverét. Egy lépésre tőle, külön a többieknől, a korlátnak dőlve állt John. A kapitány centiméterenként húzóckodott föl. A korlát külső pereménél állt, aztán egyetlen szorítással megfogta Marlowe torkát, és a revolverét az oldalához szorította.
Egy hang és vége, suttogta.
Mindez másodpercek alatt történt, és a sötét helyen a kissé távolabb álló emberek mit sem vettek észre. John nem mozdult.
Most el fogom ereszteni a torkát, suttogta a kalóz. A revolverét nyomva a tengerbe dobja. Én a Fekete Kapitány vagyok.
John levegőhöz jutott, de képtelen lett volna megmozdulni. Az apja állt mellette. Az apja fogja őt nyomban megölni. Ernyette hullott ki kezéből a revolver. Távoli csobbanás hallatszott.
Most felszólítja a többieket, hogy nincs értelme a küzdelemnek. Adják meg magukat. Én innen hátulról öt lövéssel elintézem az egész társaságot, és elsősorban magát, ha csak megbukkannak.
John fejéből a hűvös szél elfújta a zsibbadt tehetetlenséget. Nyugodtan súgta vissza támadójának.
Ha valóban a Fekete Kapitány vagy, akkor senkit sem fogsz megölni, legkevésbé engem. Én a fiad vagyok. Itt lóg a nyakamon szerencsétlen édesanyám medalionja a fényképével.
A medálion tisztán látszott John mesztelen mellén. A revolvercső nyomása nem enyhült az oldalán, és a rendíthetetlen ember, aki tartotta, nyugodtan a fülébe súgta.
Nyissa ki azt a medáliont, de jól vigyázzon a kezére.
A medálion nyitva volt. A hang ismét suttogott.
Ha van gyufája vagy öngyújtója, gyújtson rá egy cigarettára, és közben világítsa meg a képet. Nagyon vigyázzon a kezére.
A gyufa lobbant, és a Fekete Kapitány egy másodpercig megpillantotta a 3 éves Tom és a szerencsétlen asszony képét. Az arcot, amelyet azóta is minden órában maga előtt látott.
Most csukd be a medáliont, eredj oda a többiekhez, és mondd meg, hogy mindnyájatokat meg foglak menteni. Ne lőjenek, ha jövök.
Utána nézett a távozó Johnnak. Úriember lett a fiúból, de a vér nem válik vízzé, ezt láthatta ma. Hogy milyen hatással lehetett a Fekete Kapitányra megdöbbentő találkozása fiával, akit 3 éves korában látott utoljára, ezt nem lehet elemezni. Szentimentális érzések bizonyára távol állottak ettől a nyers rablótól, akit azonban félelmetes erején és bátorságán kívül különb intelligenciája is a kalózok vezérévé tett. Itt vénült meg a tengeren, érzelmi kitörésekre nem volt képes. Csak nézett abba az irányba, amerre John elosont. Talán némi jó ízléssel töltötte el, hogy ez az ember, akit a fiának hitt, ilyen nyavajás emberek között is bátor és erős maradt. Ide hallgassatok, mondta John a társainak. Beszéltem a kapitánya. Ott áll. Senki ne nyúljon a fegyveréhez, amíg el nem mondom, kiáltotta erélyesen, mikor a többiek ilyetten a revolverükhöz kaptak. Nem érek rá megmagyarázni. Megállapodtam vele, hogy semmi bántódásunk nem történik. Ide fog jönni közénk, és mindenki viselkedjék vele nyugodtan. Nincs tőle mit tartanunk. Annak dacára, hogy ő a fekete kapitány... Egy pillanatra elakadt a lélegzetük a borzalmas névtől. A fekete kapitány hajóján vannak.
Akkor végünk,
nyugta a szakács. Nem lesz bántódásunk, tudom. Hogy miért, azt nem mondta meg. Oda szólt a korlát felé. Ha tetszik, kérem, ide jöhet. Bízunk a szavában, és maga is megbízhat bennünk. A hatalmas sötétány lassú lépésekkel közeledett, és akinél fegyver volt, annak minden erejét össze kellett szedni, hogy rémülettől görcsösödő ujjal ne rántsák el a ravaszt. Távolról egy hajó közeledik, mondta szokott lassú módján a kapitány. Jelt adunk, hogy felvegyék magukat. Majd azt mondják, hogy hajótörés szenvedtek, és a Frisco sietett a segítségükre. Azt hiszem, nem fognak elárulni bennünket. Erre mindannyiunk nevébe becsület szavamat adom, felelte John. A fekete kapitány hosszan ránézett. Arckifejezése most is olyan mozdulatlan volt, mint eddig. Oda ment a hajó orrához. Rövid ideig a kötelekkel babrált, aztán lement a csiga lépcsőn. Hatalmas lámpát hozott. Meggyújtotta, újra visszatért, és húzta-húzta fel a lámpát, majd a zászlót, ami rövidesen ott lengett erősen megvilágítva a főárbóc tetején. Senki sem szólt. Aztán előre ment a lejáróhoz, és döngő hangon bekiáltott a sötétbe.
Hawks, jöjjön ide! A többiek maradjanak a helyükön!
Első pillanatban a vél diadal örömmámora hallatszott a háttérből. A kapitány odafordult a foglyokhoz. Azt hiszem, nem fog simán menni. Ha verekedésre kerül a sor, egyenként lőjék ki a golyókat, ne pocsékoljék hiába a lőszert. Valaki állandóan vigyázzon a lépcső feljárójánál. A kormánykereket forgassa 4 fokkal kelet felé. Közben feltűnt Hawks, és most ahhoz beszélt. Ide hallgass! Jelt adtam annak a hajónak ott a távolba. 1/4 órán belül itt lesz. A foglyokat átadjuk, ők megígérték, hogy nem árulnak el bennünket. Amíg ide ér a hajó, mindenki maradjon ott, ahol van. Ezt parancsolom. Mondd meg a többieknek is.
Ez nem lesz jó, kapitány, mondta Hawks. Én nem bízom az ilyen emberekbe, nem akarok villamos székbe kerülni.
Nem kérdeztelek. Mondd meg, amit parancsoltam. Akinek nem tetszik, az majd szembeszáll velem. Mehetsz. A hatalmas lámpa csikorgott fent, ahogy a szél rázta, és a távoli fényes pont növekedett. A kapitány zsebre tette 2 kezét, és megállt John előtt.
Maga igazi férfi. Mi a foglalkozása?
Úgy kérdezte, mint katonát a fejjebb valója. Doktor vagyok. Filozófus. Az őszember egy pillanatra a vállára tette a kezét, és kissé szomorúan nézett a fiú arcába.
Örülök, hogy az apja büszke lehet magára. És ne féljem, megmenekülnek innen mint. Az a közelgő fénypont egy cirkáló. Sokkal hamarabb itt lesz, mint valamelyik másik hajó.
Újra zsebre tette a kezeit, és a fedélkös sötétje felé nézett, azután csendesen hátra szólt.
A nők menjenek vissza a kormányfülke mögé. Én adom le az első lövést. Vigyázz! Halló, kapitány!
Hallatszott a morgolódó csoportból a fedélzet közfelől.
Semmi kedvünk rá, hogy a hajunkon találják ezeket. Hagyd abba az ostobaságot, mert veled is végzünk. Azonnal takarodjatok a fedél közből.
Most egy lövés dördült el a kalózok részéről. A kapitány kivette zsebéből 2 kezét. Egy-egy 45-ös Colt pisztoly villant fel. Kissé oldalt lépett, fedezékül használva a kormányos kajütjét.
Még egyszer felszólítalak.
Most 3-4 golyó csapott le a közelébe. Így is jó, morogta, és egymás után 10 lövést adott le. A többiek megfogadták tanácsát, és csak egyesével tüzeltek a felbukkanó árnyakra. Larry felkiáltott. Golyót kapott a karjába. Most már tisztán látszott a közeledő cirkáló. A kalózok közül vagy 10 esett, a többi rohamra ment. Csodálatos látvány volt a vén kalóz, amint borzalmas ökölcsapásokkal egyiket másik után egyszerűen felragadva és belehajítva a többi közé, mint valami mitológiából megelevenett bosszúálló isten, helyéből talpalatnyit sem mozdulva, verte vissza a rohamot. John egy földön fekvő vasdoronggal harcolt mellette, és segítségükre sietett a két matróz is. A cirkálommal figyelmesek lehettek a lövöldözésre, mert teljes erővel jött a hadijajó, és tisztán hallatszott, hogy riadót fújnak. Ezt lefújta a harcot is. A kalózok most visszahúzódtak. Elvesztették a játékot. A lépcső végig, a fedélköz egyharmadáig véres, élettelen vagy fetrengő alakokkal telt meg. Az egyik matróz betört fejjel feküdt, és a szakát csápolta. John teli volt zúzott sebekkel, de csodálatosképpen komolyabb baja nem esett. A fekete kapitány homlokáról csorgott a vér, a kezét a csípőjére szorítva leült egy kötélcsomóra. – Mi baja? – kérdezte John. – Most már semmi. – elvette a kezét. Csúnya szúrást kapott az oldalába. John megrendülten nézte. A barna arc fakó lett, és egy kéz szorította meg a kezét, amely már a halál hűs, párás állapotába zsibbadt. A csatahajó egy éles fordulattal melléjük kanyarodott, és fegyveres matrózok ugráltak át. De John nem törődött vele. Letérdelt az öreg matróz mellé, mert látta, hogy mozog az ajka, és szeretne még mondani valamit. A hideg kéz olyan szorosan fonódott a tenyere köré, hogy szinte eltörte. Marlowe egész közel hajolt fülével a fekete kapitány arca fölé. Csak annyit hallott.
Isten veled, fiam!
Nagyanyú nem csak az unokáján segített, hanem egy bűnös ember szerencsétlen életének szomorú végét is szebbé tette. Abban a hitben halt meg, hogy a fia fogja a kezét. És mint már ebben a regényben is, más helyen is megéreztem. Ha az ember igazán hisz valamiben, esetleg az sem baj, ha nem igaz. Sokszor a puszta hit is lehet igazi nagy ajándék. A sebesült és foggyulejtett kalózokat átvitték a cirkálóra, azután elhelyezték a kirándulókat is a páncélos gyengélkedő szobájában. Szegény Havlicseket kis híján ott felejtették gúzsba kötve a burgonya raktárban, ha Larrynek nem jut eszébe, hogy kerestesse. Larry nyomban félrevonta és sokáig beszélgetett vele. Havlicsek szemmel láthatólag izgatott volt, és Larry kérlelő. A beszélgetésből kifolyólag Havlicsek megvalósíthatta régi tervét, hogy abba hagyja a kalandos kalóz életet és kávéházat nyithasson San Franciscóba, ami kevésbé vadregényes elfoglaltság, de mint láthatjuk, néha kevesebb kényelmetlenséggel jár. Johnnak kellemetlen volt a sok méltatás, amellyel a lapok foglalkoztak vele fogolytársai elbeszélése nyomán, és nem tudta, mit feleljen az újságírónak, aki határozott választ várt tőle arra a kérdésre, hogy milyen módon sikerült pusztán zsebkésével leteríteni egy cápát a víz alatt. Marlowe úgy érezte, hogy származásának szörnyű titkával nem köthet magához egy előkelő lányt. Még kevésbé teheti ezt meg, tudatában a vérében nyugvó rossz ösztönöknek, melyek egyszer elemi erővel szabadulhatnak fel, hogy romlásba, bűnbe ragadják. Mérit feltűnően kerülte. Ez annál furcsább volt, mert Méri viszont minden alkalmat megragadott arra, hogy a közelében legyen. Ilyen alkalom volt Fred Marlowe estéje is, aki 2 hetes szabadságidőről tért vissza, csak azért, hogy a Johnról elterjedt fantasztikus híreket ellenőrizze. A nagybácsi ugyanis meg volt győződve, hogy Johnt összetévesztik valakivel. Ő is konstatálta, hogy a fiú erősen megváltozott. Férfias volt, nyugodt és határozott, de valahogy elgondolkodó. Csodálatos szerencse, mondta beszélgetés közben az öreg, vendégektől körülvéve, hogy a fekete kapitány az utolsó pillanatban John mellé állt. Aztán elmesélte, hogy a fekete kapitány fia kertész volt a minisztériumban, és nemrég halt meg. Csodálatos történetét elmondtam az anyámnak is, és odaadtam a medáliont, amely őt ábrázolja gyerekkorába, fiatalon elhunyt édesanyjával. Nálad van még, anyám? John felemelkedett. Néhány kérdést tett fel a nagybátyának, aztán kiszédelgett az erkélyre. Egy pillanat alatt megértett mindent. Sokáig bámult ki az éjszakába. Szóval mégiscsak a puha, tudós marlók fajtájából származik. Egy kéz érintette meg a vállát. Mondja, John, haragszik rám? Méri volt. Megfogta a lányt két vállánál, és az arcába nézett. Egyszerre nagyon-nagyon örült, hogy mégsem a fekete kapitány fia. Nem haragszom, Méri, hanem szerettem magát. Az első csók általában igen hosszú szokott lenni ifjú és szerelmes embereknél. Ennek a három első csóknak az átlag ideje azonban bizonyára meghaladta volna az országos rekordot. Én már régen szeretem magát, mondta Méri. Tudja, hogy mikor kinnált azon a keskeny párkányon sikoltozni szerettem volna? John hirtelen ott látta magát állni a dülöngélő hajó oldalán és szédülni kezdett, sőt, ilyettében szívdobogást kapott. Hiába, a vér nem válik vízzé.
Kedves hallgatóink! Nosztalgia összeállításom következik. Az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek zenéjéből. Ma hallgassátok meg! Ray Charles, But You Don't Know Me. Julie London, Fly Me to the Moon. The Spinners, Could It Be I'm Falling. Johnny Rivers, The Poor Side of Town. Jennifer Warren, Bird on a Wire. Smokey Robinson, I Second That Emotion. John Lennon, We All Shine On. Frank Sinatra, Strangers in the Night című számai.
You give your hand to me and then you say hello and I can hardly speak. My heart is beating so and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me.
No, you don't know me.
No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me.
No, you don't know me.
For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid let my chance go by, a chance that you might love me too.
Love me too.
You give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, to never, never know the one who loved you so well. Don't know me.
For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me. Oh, you give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never, never know the one who loved you so well.
You don't love me. You don't love me. me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
tell me how much you miss me? When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the post side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Not much more than an overnight fling. Thing this boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town.
It all up to you, yeah. have tried in my way to be free.
You are. mama's gonna get you. Gonna knock you off your feet.
Better recognize your brothers.
Everyone you meet.
In the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night,
strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
A mai műsorunkban közreműködtek Marian, Nelly, Teddy Ed, Dr. Gépész. Szerkesztette Melitta. És ezzel zárjuk a mai műsorunkat, a viszonthallásra a jövő héten.